Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk témái. Szenti avatás Rómában. Hatodik Pál pápa és Oscar Romero vértona püspök is a szentek között. Ferenc pápa szenti avatási homíliája. Jézusért hagyjunk el minden akadályt. Interjú Erdő Péter bíborossal hatodik Pál pápa szolgálatáról. Egyházvezetés összefüggő koncepció mentén. Ferenc pápa szenti avatási homíliája. Jézusért hagyjunk el minden akadályt. A Szent Péter Bazilika homlokzatán egymás mellett elhelyezett 7 szent arcképe köszöntötte a teret megtöltő mintegy 70 ezer hívőt október 14-én vasárnap délelőtt, amikor a szép őszi napsütésben megtartott ünnepi szentmise során
Santa Mater Ecclesia per Santitate Vestran Catalogo Santorum Ascribi.
Ferenc pápa szente sorába iktatta a következő boldogokat:
Paulum VI. Asgarium Arnolfo Romero Galdames.
Hatodik Pál pápa, Oscar Romero El Salvadori vértanapüspök, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Catarina Casper, a Szent Terézről nevezett Nazaria Ignácia nővér,
et nuncium Sulpricio,
és a fiatal nuncio Sulpricio. Az zarándokok közül különösen sokan érkeztek a távoli El Salvadorból, és mintegy 3000 fős küldöttség Milánóból érkezett, hatodik Pál egykori érseki székvárosából. Ferenc pápa homíliájában a gazdag ifjú közismert evangéliumi történetét magyarázva rámutatott, hogy az Úr válasza táblatot vált. Az ellenszolgáltatás elnyerése érdekében betartott parancsoktól az ingyenes és teljes szeretet felé fordul. Ez a valaki, aki utána futott, a kereslet kínálat nyelvén beszélt. Jézus ezzel szemben egy szeretet történetet ajánl fel neki. Azt kéri tőle, hogy jusson el a törvénytisztelettől önmaga odaajándékozásáig, az önmagáé cselekvéstől a vele való együttlétig. Egy húsba vágó életet kínál fel neki, menj, add el, amit van, oszd szét a szegényeknek, aztán gyere és kövess engem. Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett kérése mindannyiunkhoz szól. Követésében járva nem elég, hogy nem teszünk rosszat, nem elég, hogy csak akkor követjük, amikor ehhez nekünk kedvünk van. Nem elégedhetünk meg a törvények megtartásával, kevéske alamizsnával és néhány imával.
Trova in lui il Dio che ti ama sempre.
Jézusban az Istent kell megtalálnunk, aki örökre szeret minket, aki életünknek értelmet és erőt ad. Nem követhetjük igazán Jézust, ha a dolgok ballasztja terhel minket. Mivel ha a szívet javak népesítik be, akkor nincs hely ott az Úr számára, aki végül maga is csak egy lesz a sok dolog közül. Jézus radikális. Ő mindent odaad és mindent kér. Teljes szeretetet ad és osztatlan szívet kér. Aki nekünk ma is odaadja önmagát, nem éri be a mi morzsáinkkal, hulladék időnkkel. Jézus nem elégszik meg valamiféle százalékos szeretettel. Nem szerethetjük őt 20, 50 vagy 60 százalékig, mindent vagy semmit, fogalmazott határozottan Ferenc pápa. Jézus szeretete mágnes tűként vonz bennünket, és nekünk döntenünk kell. Megelégszünk-e néhány parancsolattal, vagy szerelmesként követjük Jézust, valóban készen arra, hogy bármit elhagyjunk érte. Ha nem követjük Jézus szabad szívvel, akkor mi is elszomorodva, leverten távozunk, az evangéliumi ifjúval együtt, öröm nélkül. Jézus pedig éppen arra hív bennünket, hogy térjünk vissza az öröm forrásaihoz, vagyis a vele való találkozáshoz, ahhoz a bátor döntéshez, hogy mindent kockára teszünk az ő követésért, annak megízleléséhez, hogy az ő életének a befogadásáért hátrahagyunk valamit. A szentek ezen az úton jártak, szólt a pápa, és kitért az egyes boldogok rövid jellemzésére.
Paolo VI anche nella fatica.
Ezt tette hatodik Pál, az apostol mintájára, akinek felvette a nevét. Hozzá hasonlóan ő is feláldozta az életét Krisztus evangéliumáért, újabb és újabb határokat lépve át, tanúságot téve róla az igehirdetésben és a párbeszédben. Egy kifelé forduló egyház profétája lett, amely a messzibe tekint és gondot visel a szegényekre. Hatodik Pál a fáradtságot és a meg nem értések közepete is szenvedélyes tanúságot tett a beteljesít Jézus követés szépségéről és öröméről. Ma is hint minket a zsinattal együtt, amennek bölcs kormányosa volt, hogy éljük meg közös hivatásunkat, az életentségre szóló, egyetemes meghívást. Csodálatos, hogy vele és a többi mai szenttel együtt itt áll előttünk Romero érsek is, aki hátrahagyta a világ biztonságát, meg a saját sértetlenségét is, hogy az evangéliumnak megfelelően odaadja az életét. Közel volt a szegényekhez és a népéhez. Szíve mágnesként vonzódott Jézushoz és testvéreihez. Ugyanezt mondhatjuk Francesco Spinelliről, Vincenzo Romanóról, Maria Caterina Casperről, a Szent Terézről nevezett Nazaria Ignáciáról,
del nostro ragazzo napolitano Nunzio Sulpizio,
és Nunzio Sulpizióról. Az Úr segítsen minket, hogy követni tudjuk a példájukat, zárta homíliáját Ferenc pápa. Interjú Erdő Péter bíborossal, hatodik Pál pápa péteri szolgálatáról. Egyházvezetés összefüggő koncepció mentén. Bíboros úr, először is a személyes emlékeiről szeretném kérdezni hatodik Pál pápa kapcsán. Ifjúságának, az ön ifjúságának és teológiai tanulmányainak ő a pápája, a milánói Montini pápa. Hogyan emlékszik ő rá, és mit jelentett önnek hatodik Pál pápa személye?
Mindenek előtt egy nagy tekintélyt, annak a jelképét, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat. Mi a zsinat utáni években lettünk kispapok. Rengeteg vita volt akkor, sok minden átalakult, szavazni kellett arról, hogy milyen legyen a szeminárium szabályzata. Okos és kevésbé okos ötletek keringtek mindenfelé, olvastuk a német nyelvű sajtót, leginkább csak azt, mert az érkezett be a szeminárium könyvtárába, láttuk a veszekedéseket, és a pápától érkező hírek, útmutatások, azok mindig megnyugtatóak voltak, mert egyrészt megerősítették bennünk azt a felismerést, hogy a II. Vatikáni zsinat a Szentlélek ajándéka volt az egyház számára, másrészt meg megmutatták azt, hogy ennek a konkrét mindennapi életünkben és egyházi életünkben nagyon építő és pozitív hatása van, illetve lehet, ha megfelelően kezeljük a zsinatnak az örökségét. Tehát azt hiszem ez volt a fő üzenete akkor a távolban lévő, számunkra alig elérhető hatodik Pál pápának. Na aztán később, amikor kiutazhattunk Rómába és elkezdhettük az itteni tanulmányainkat, akkor kétszer is fogadott bennünket magánkihallgatáson. Tehát Lékai bíboros úr bevitte az egyház megyének a két ösztöndíjas papját, bemutatta a pápának, és a pápa elbeszélgetett velünk, hogy mit tanulunk és az miért fontos. Csillogott a szeme, hogy na végre Magyarországról is jöhetnek, na végre fiatalok jönnek, akik tényleg tanulni akarnak, és gondolom tisztában volt azzal is, hogy a magyar egyháznak milyen ismeretekre, tapasztalatokra van szüksége ahhoz, hogy bekapcsolódjon a világegyház vérkeringésébe. Tehát sokat várt tőlünk, és ezt jó volt érezni, hogy nem csak személyes érdeklődésből tanulunk, hanem az egyház várt tőlünk valamit.
Szinte pontosan 4 éve avatták boldoggá hatodik Pál pápát. Mi adja az aktualitását a 4 évvel későbbi mostani szenti avatásának?
Azt hiszem, hogy a szentek mindig aktuálisak, ha a tanúságtételüknek a lényegét nézzük. De hatodik Pál pápa esetében vannak olyan korhoz kötött érdemei, olyan korhoz kötött tulajdonságai is, amelyek ma is nagyon szükségesek. Gondoljuk meg, hogy ő az, aki a II. Vatikáni zsinatot nem abba hagyta, mint ahogy a történelem kényszerítette a pápát, hogy abba hagyja az első vatikáni zsinatot, hanem befejezte. Tehát kerek egészként, ha nem is minden témáról beszélt, ami az egyházi életben előfordul, de az alapvető kérdések megtárgyalásával, szabályos szavazással, dokumentumok kihirdetésével közreadta a zsinat eredményeit. Még akkor is, amikor néha a szavazás vagy a szövegezés nem elég egyértelmű eredményre vezetett, ő gondozta a zsinat menetét, de úgy, hogy közben a legnagyobb mértékben respektálta azt a tényt, hogy a Szentlélek az egybegyűlt püspökökön keresztül is szól. Tehát a Lumen Gentiumhoz, az egyházról szóló nagy dokumentumhoz nota explicativa previát, előzetes magyarázó megjegyzéseket fűzött, ezzel tette teljessé és logikussá a Lumen Gentiumnak egyes kijelentéseit a zsinat egész tanításának az összefüggésében. Tehát gondoskodott arról, hogy ne csak elszórt dokumentumokat hagyjon hátra a zsinat, hanem egy egységes örökséget, egységes képet katolikus hitünknek a lényegéről. Na most ez egy nagyszerű alkotássá tette mindazt, ami a zsinattól fennmaradt. De ez nem volt elég, mert ő nagyon jól tudta azt, egyházi diplomata lévén, háta mögött hosszú évekkel az államtitkárságon, úgyis mint szosztitútó, nagyon jól tudta azt, hogy a teológiai tanítás és az egyházi gyakorlat között meg kell építeni a hidat. Na erre vállalkozott ő a 60-as évek végén és a 70-es évek elején. Tehát kiadta azokat a pápai motu propriókat, azokat a saját kezdeményezésre kibocsátott, jogilag kötelező dokumentumokat, amelyek a zsinatnak a tanítását apró pénzre váltják, és leviszik egészen az egyházmegyéknek a gyakorlatáig. Ezekből a motu propriókból épült föl aztán az új egyházi törvénykönyv, amelynek a kihirdetése már II. János Pál pápára várt. De ő volt az hatodik Pál, aki az 1959-ben Szent 23. János által megígért egyházjogi reformot konkrét intézményes formában elkezdte felépíteni. Tehát 59-ben 23. János azt mondta, hogy az egyházi törvénykönyvet alapvetően meg kell reformálni. Hatodik Pál volt az, aki felállította a bizottságot, aki kijelölte a feladatköröket, aki gondozta ennek a bizottságnak rendszeresen a munkáját, aki létrehozott olyan szerveket, mint például a püspöki szinódus, amelyek lehetővé tették, hogy a világegyházzal is egyfajta rendszeres konzultáció alakuljon ki. Tehát azt hiszem, hogy a II. János Pál pápa alatt beérett eredményeknek az előmunkálatait, mégpedig összefüggő koncepció mentén 6. Pál pápa kezdte meg.
Egyénisége, 6. Pál pápa egyénisége mennyiben járult hozzá az ő küldetéséhez, az egyház egyben tartásához és bizonyos szempontból stabilizálásához?
Maximális mértékben, mert ő egy kedves és szelíd ember volt. Tehát tudott igazán emberi módon beszélni közelállókkal, papokkal, püspökökkel, éreztetni azt, hogy mi a gyerekei vagyunk, hogy különösen fontosak vagyunk a számára, hogy megért és szeret minket, tehát nem egy fegyelmező hatóságként lépett föl püspökökkel és papokkal szemben, ugyanakkor nagyon világosan megmondta az útirányokat is, de ugyanilyen nyitott és barátságos tudott lenni más felekezetű keresztényekkel szemben. Felejthetetlen kép, amikor Athenagorasz pátriárkával összeölelkezik, és utána az ölelésen túl, mert hiszen jogászpápáról van szó mégiscsak, hát föloldották formálisan a kölcsönös kiközösítést is. Tehát nem csak egy pillanatnyi hangulat, hanem egy tartós helyzet volt a célja, és ezt nagy mértékben el is érte. Na most ugyancsak ő volt az, aki a világgal, a civil világgal is megtalálta a hangot, aki az ENSZ-ben beszédet tudott mondani, aki művészekkel és tudósokkal is tudott megfelelő színvonalon párbeszédet folytatni. Tehát ez megint csak az ő személyes stílusából is következett. Tehát nem csak abból, hogy színvonalasan gondolkozott ezekről a kérdésekről, meg sok ismerettel rendelkezett, hanem abból is, hogy volt benne egy belső nyitottság. De mindez nem elég, nem csak nyitott volt, volt benne tekintély is. Volt egy nagyon határozott teológiai víziója, egy erős hite, amelyet például a hitvallásában, Isten népe hitvallása címen vált ez ismerté, meg is fogalmazott. Ha ezt ma elolvassuk, akkor nagyon megerősödünk a hitünkben, mert fölismerjük, hogy igen, ez az apostolok hite, ez az, ami az évszázadokon keresztül ránk hagyományozódott, és íme úgy van megfogalmazva, hogy ezt ma is értjük, és ma is vállalni tudjuk.
Végül egy személyes kérdés a szakemberhez. A kánonjog tekintetében mi újat hozott egyházjogi szempontból 6. Pál pápa?
Hát rengeteg újat hozott, tekintettel arra, hogy a zsinat adott ösztönzéseket. Ezeket az ösztönzéseket gyakorlati megoldásokra kellett váltani. Például a püspöki konferenciák addig fakultatív intézmények voltak. Tehát volt, ahol alapítottak történelmi okokból, volt, ahol nem. Hát ő ennek a helyi püspökök együttműködésének az intézményeit immár világegyházi szinten létrehozta. Azután fontos volt az, hogy az egyházmegyéken belül bizonyos testületi konzultációnak, közösségi munkának a szerveit megteremtsék. Tehát például ezért volt az, hogy létrehozták a papi szenátusokat. Ezt ugye presbiteri tanácsnak hívják más egyházmegyékben Magyarországon, ez a név vált közismerté. Azután nagyon fontos volt, szorgalmazta is azt, hogy a plébániákon legyen gazdasági tanács. Fontos volt a számára az, hogy a kontinenseken, a szomszédos országoknak, nagyobb régióknak a püspökei is valamilyen formában konzultáljanak egymással. Na nem úgy, hogy a többség parancsoljon a kisebbségnek, vagy egyik ország pasztorális helyzetéből adódó következtetéseket rákényszerítsenek a másikra, hanem úgy, hogy mutassák be egymásnak a pasztorális tapasztalataikat, erősítsék meg a közös hitüket, és döbbenjenek rá arra, hogy ebből a közös hitből a különböző helyzeteknek megfelelően milyen cselekvés fakad. Tehát szép és értékes dolgok voltak ezek. Nem csak a SELAM, azóta a legkorábbi kezdeményezés Latin-Amerikában, hanem ezt követték a többi kontinenseknek a hasonló szervezetei is. Tehát világméretekben gondolkozott ezen a téren is.
Itt most Rómában folyik a püspöki szinódus a fiatalokról. Ez is hozzá kapcsolódik.
A püspöki szinódus intézménye feltétlenül kiadta ennek a szabályzatát is, és elkezdte működtetni. Nem sok ideje maradt azonban már rá. Második János Pál volt az, aki igazán rendszeressé tette, és egy sajátos arculatot adott ennek az intézménynek. De azért például 1971 őszén, amikor a püspöki szinódusnak két témát tűzött ki, a papi szolgálatról és életről, ez volt az egyik, az igazságosság a világban, ez volt a más. Mind a kettő olyan téma, amiről ma is nyugodtan lehetne szinódust tartani, hiszen ma is aktuális. És mind a két témában engedte, hogy a szinódus szabadon fejtse ki a véleményét, ő megadta az alapvető irányelveket, és utána a dokumentumokat a szinódus nevében közrebocsátott pápai engedéllyel. Tehát nem ő adott ki szinódus utáni apostoli buzdítást, hanem ellenőrizve, áttekintve a szöveget, megengedte, hogy maga a szinódus forduljon a világegyházhoz. Ez is egy érdekes fejlemény, egy új műfaj volt abban az időben.
Hatodik pápa, végig utolsó kérdésként, mint egy folyam, hogyan torkollott bele második János Pál pápa péteri szolgálatába?
Második János Pál, amikor átvette a világegyház vezetését, örökölt egy sor előre haladott folyamatot. Ilyen volt elsősorban az egyházjog kodifikációja, amit ő viszonylag hamar, ténylegesen le is zárt, vagy be is teljesített, talán így mondanám, mert a munka már előre haladott fázisban volt. Aztán ilyen volt például a diplomáciai kapcsolatok kiterjesztése. Tehát hatodik Pál, mint diplomata pápa, sok országgal fölvette a kapcsolatot, olyanokkal is, ahol a katolikusok száma kevés volt, azonban a jó akaratú emberekkel való párbeszéd jegyében itt is intézményes kapcsolatokat létesített. Ezt folytatta tovább második János Pál, aki nagyon nagy mértékben megnövelte a Szentszék képviseleteinek a számát és a tényleges jelenlétet. Aztán nagyon fontos dolog volt az, hogy hatodik Pál is a szociális tanításban adott olyan impulzusokat, ami második János Pál alatt részletesebb kifejtésben megjelent a tanítás vonalán. Nagyon fontosnak tűnik az is, hogy elkezdődött hatodik Pál alatt a szent tudományok oktatásának a reformja. És 1979-ben már megjelent a teológiai felsőoktatásról egy apostoli rendelkezés, ami azután új és új elemekkel gazdagodott, és elvezetett oda, hogy 1990-ben második János Pál pápa már a katolikus egyetemekről is ki tudott adni egy egész világra szóló apostoli konstitúciót. Tehát egy olyan folyamat indult meg, ami az egyházi oktatás és felsőoktatás területén egy színvonalemelkedést és egy egységesülést eredményezett.
Nagyon köszönöm az értékes beszámolót.
Nagyon szívesen.
Erdő Péter bíborossal Vértes Agyai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
De lépjünk tovább.